Sziasztok, én Zsíros László Róbert vagyok, ez a Szertár Podcast 190. adása. Ebben folytatom a múlt héten elkezdett minisorozatot. Holnap, vagyis szeptember 16-án lesz ugyanis a világ legnagyobb tudományos előadó versenyének, a FameLab-nek az idei magyarországi döntője. Holnap este kiderül tehát, hogy ki képviselheti Magyarországot a nemzetközi versenyen. A versenyzőknek 3 percük lesz arra, hogy meggyőzzék a zsűrit, illetve a közönséget arról, hogy kreatívan, ha kell szórakoztatóan, de mindenképpen sok-sok karizmával és tudományosan korrekten tudnak beszélni a kutatásaikról. Akik holnap színpadra állnak, egy fordulón már túl vannak. 13-an vannak azok, akik bekerültek a döntőbe egy online előselejtező után. Ők 13-an 2 hete egy mesterkurzuson is részt vettek, amit a FameLab egyik atya és a BBC egyik tudományos újságíró legendája Quentin Cooper, valamint én tartottunk. Reméljük, itt kellően felvértezték magukat a holnapi döntőre. A részletekért érdemes követni a hazai verseny 2 szervezője, a British Council Magyarország és a Magyar Tudományos Akadémia Facebook oldalait. A kapcsolódó Facebook esemény linkjét megtaláljátok a podcast leírásában is. De van egy extra jó hírem is számotokra. Méghozzá az, hogy a döntőt élőben közvetítjük majd a Szertár YouTube csatornáján is, ahol egy kis interaktív játékot is szervezünk majd nektek. Múlt héten 6 versenyzővel ismerkedhettetek meg röviden, most következzen a csapat másik fele. Az egyik versenyzőt, Molnár Emesét sajnos nem sikerült elérnem interjúra, de biztos vagyok benne, hogy az előadásában lesz majd szó genetikai terápiák egészségügyi oldaláról, és talán egy utopisztikus világot is felvillant majd, hogy hol húzódnak a határok az orvosilag szükséges beavatkozások és a nagyon-nagyon idézőjelben embertuning között. De ő holnap egészen biztos ott lesz a színpadon, mint ahogy egy másik orvos is, Felkai Péter, az SOS Hungary orvosigazgatója. Tőle is, mint mindenkitől, azt kértem, hogy kezdje egy kis kedvcsináló bemutatkozással.
Felkai Péter vagyok, az utazás orvostan szakorvosa. Az utazás alatt önnel vagyok, mint az ön zsebdoktora.
Hát lehet, hogy nem tudjuk önt elvinni magunkkal mindenhova, ha utazni szeretnénk, viszont a mostani helyzetben lehet, hogy nem is nagyon van szükségünk utazásra, vagy arra, hogy zsebdoktort vigyünk magunkkal. Most akkor ezek szerint ön munkanélkül malmozik otthon, és várja, hogy megnyíljanak a határok?
Nem. Én nekem egyébként van munkám, mert a látszat ellenére elég sok magyar ember van külföldön, és nagyon sok külföldi jár Magyarországon. Ezeknek van természetesen egészségügyi problémája, és mikor a biztosítójuk engem értesít, akkor megpróbáljuk őket ellátni, megpróbáljuk megfelelő intézetbe szállítani, és hát természetesen a mostani körülmények között megpróbáljuk őket hazajuttatni, ami most természetesen nem olyan egyszerű, hiszen előírásoknak megfelelően vannak olyan országok, ahová eleve nem mehetnek vissza, vannak olyan országok, ahol csak egy érvényes COVID-teszttel tudnak visszatérni, úgyhogy ez elég sok munkát ad, de valóban nem akkora a forgalom, mint tavaly ilyenkor.
Viszont ha nézzünk egy egyensúlyi mérleget, akkor most hogyan látja az önök munkáját? Sokkal nehezebb, sokkal több munkájuk van, pont ezek miatt, az adminisztratív nehézségek miatt, vagy eleve lecsökken mondjuk a betegszám, vagy az ügyszám, amivel foglalkozni kellene, úgyhogy egálban vannak?
Nem, jelentősen természetesen lecsökkent a betegszám, nagyjából olyan arányban, mint ahogy a többi idegenforgalomból élő cégnél ez van, tehát körülbelül olyan 20-30%-ra csökkent, tehát hogyha ez az év végig tart, tehát még a sí szezon sem lesz engedélyezve, akkor bizony visszamegy a tavalyi árbevételnek a 20%-ára, ami egy borzasztó nagy vesztesség, nem csak az utazóknak, hanem a nálunk dolgozó embereknek is.
Mondanám, hogy utazzunk vidámabb vizekre, mert hogy ennél lehet, hogy csak vidámabbakra tudnánk. Viszont emlékszem arra, amikor a FameLab jelentkezéshez a videóját feltöltötte, akkor ott is pont a koronavírus járvány éppen akkor volt kitörőben, úgyhogy ez jelentősen átalakította azt, hogy miről szeretett volna beszélni. És ha jól emlékszem, úgy vezette fel, hogy igazság szerint az utazás orvostan történetét vette volna elő témaként. Ennyire az orvos történet érdekli, vagy ez egy jó bevezető lett volna ahhoz, hogy mire kell figyelni egy mai utazónak a világban?
Igen, ez, amit mondott, ez tökéletesen helytálló. Tehát én azt tapasztaltam, hogy mikor a hallgatóknak elmondom az alapszabályokat, vagy elmondom a meglévő fenyegető betegségeket, mindig jobban meg tudják jegyezni, hogyha adok hozzá egy történelmi példát, vagy a praxisomból valamelyik nevezetes esetet. Például ugye mindnyájunk számára ismert a tengeri betegség, ennek azért vannak megelőzhető formái, megelőzési módszerei, és ilyenkor nem felsőbb szoktam sorolni, hogy mik azok, amiket kell tenni, hanem előhozom például Nelson admirálisnak a példáját, aki egy nagyon a világtörténelem egyik leghíresebb tengerésze volt, és szatirikus módon ő végig tengeri betegségbe szenvedett, mikor hajózott is, és főleg mikor ugye a csatába a hajó cikcakba eveztek. És ettől sokkal jobban megjegyzik a hallgatók azt, amit akarok mondani.
Milyen tanácsokat tud adni mondjuk a ma emberének, amikor utazni szeretne? Azért nem biztos, hogy a tengeri betegség az egyetlen dolog, amire oda kell figyelni.
Sajnos ez a járvány, ez átalakította az egész utazási stílusunkat, átalakította gyakorlatilag a gondolkodásunkat. Tehát én, amit szoktam mondani, hogy lehet utazni, kell is utazni, és jó lenne, hogyha a döntéshozók ezt figyelembe vennék, a szakemberek véleményét is, de nyilvánvalóan vigyázni kell a saját egészségünkre, tehát például a maszkviselést én nagyon preferálnám. Egyébként én viseltem maszkot akkor is, mikor még a Covid-nak híre hangva sem volt, hiszen a mellettünk ülő, például egy hosszú repülőgép alatt, nyugodtan össze tud minket köbösni mindenféle baktériummal. Tehát ez az egyik. A másik, amit mondok, és szeretnék hangsúlyozni, hogy nyilvánvaló mindenki most sokkal fokozottabban vigyáz a higiéniára, tehát a hotelekbe is, meg a repülőgépekbe is. Én azt tanácsolnám, hogy mi utána még tegyünk egy kísérletet arra, hogy mi is lefertőtlenítjük például a repülőgépnek a lehajtható asztalkáját, amit valljuk be, Covid előtt nagyon gyakran találtunk koszosan, és a hotel szobába is, a fürdőszobát, a csapokat, a kilincseket én ajánlatosnak tartom újra fertőtleníteni. A harmadik pedig, hogy az úti patika most már nem csak a szükséges gyógyszereket kell, hogy tartalmazza, hanem kell antibiotikum vele, fertőtlenítőszer, minél több maszk, és adott esetben olyan gyógyszerek, amik meg tudják előzni a súlyos lázas állapotokat, vagy tudják kezelni. Tehát ez az úti patika maga is átalakulóba van. Még egy nagyon fontosat, ha szabad elmondanom, az utazási biztosítás. Eddig az utazási biztosítás nagyjából fedezte az összes kárt, ami egészségügyi és egyéb kárt, ami az utazót érheti. Most ki kell választani azt az utazási biztosítást, ami a Covid-dal kapcsolatos eseményekre is fedezetet nyújt, tehát úgy a karanténba, úgy a gyógyításra, vagy az elvégzendő Covid teszteknek a fedezésére is. Jó lenne, hogyha kiterjedne ez a biztosítás, ezt meg kell nézni, mielőtt megkönnyít.
Azt említette az előbb, hogy az úti patikának milyen tartalmának kell lennie, viszont ez feltételezem, hogy függ attól, hogy milyen régióba utazik az ember. Nem különböző dolgokra kell felkészülni, hogyha különböző helyeket látogatnánk meg?
Dehogy nem. Mindig az utazónak a saját gyógyszereit is magával kell vinni, ez egy idősebb embernél természetesen terjedelmesebb, de vannak általános olyan gyógyszerek, a lázcsillapító, sebkötöző anyag, görcsoldó, aztán a kiütésekre lehet kapni. Ugye a fenisztilkenőcsöt, tehát ezek olyan alapvető gyógyszerek, amik mindenhová kellene, és nyilvánvaló a különböző például trópusra való utazásnál a megfelelő védekező gyógyszert is el kell vinni, sőt a hasmenésre is, ugye az utazók hasmenésére is, ami egyébként 60%-ban előfordul az utazóknál, az előtt is kell valamiféle tablettát vinni.
Mi a tapasztalata, akik utazni indulnak, mennyire néznek utána nyilván a helyi nevezetességek meg a szállás, illetve étkezési lehetőségek mellett annak, hogy milyen egészségügyi kockázattal jár mondjuk egy-egy külföldi kiruccanás?
Hát ezzel beletetszett tenyerelni a közepébe. Sajnálatos módon az utazók egyáltalán nem foglalkoznak ezzel a kérdéssel. Még a trópusokra indulók, akik pedig hát tudják, hogy a területen járványos betegségek vannak, azoknak is csak a 30%-a látogatja meg az orvost, az is csak azért, hogy felvegye azokat a védőoltásokat, amik egyébként például kötelezőek, tehát be se engedik például az afrikai országokba a sárgalázoltás nélkül az utazót, de csak ezért keresik föl, és eszükbe se jut, hogy például egy magas vérnyomás betegség, az nagyon rosszra is tud fordulni külföldön. Tehát rosszak a tapasztalataim, és nagyon, nagyon keservesek, ezért is most elkezdtük már pár éve a gyógyszerészeket bevonni az utazási tanácsadásba, hiszen ha máshová nem megy az utazó orvoshoz, meg azért nem megy, mert ott sorba kell állni, meg különben is miért töltse ott az idejét, gyógyszertárba biztosan bemegy, és akkor ott, ha már ott van, akkor fog kérdezni, és az a jó dolog, hogyha a gyógyszerész tud utazási tanácsot adni, és egyébként nagyon érdeklődök a gyógyszerésztan hallgatók, tehát ezt most már tanítjuk az egyetemen.
Tételezzük fel, hogy el szeretnék utazni egy, nem tudom, egy egzotikus országba, valahova az egyenlítő környékére. Ha fel szeretnék készülni, és elmennék a házi orvosomhoz, ő tudna nekem segíteni valamit? Tehát, hogy feltételezem, hogyha az emberek nem érdeklődnek, akkor az orvosok sincsenek annyira rákényszerítve arra, hogy az egzotikusabb betegségekkel folyamatosan szinten tartsák a tudásukat. Tehát az a legjobb forrás?
Nagyon rázós ez a téma. Gyakorlatilag, mivel Magyarországon, illetve hát Európában nem nagyon divat az utazásorvostani rendelő, például ez Ausztráliában, az USA-ban minden sarkon van egy ilyen rendelő, Magyarországon ez a feladat a házi orvosokra hárulna. Na most a házi orvosok, nekem nagyon rossz a tapasztalatom sajnos ebben is, mert hiába tartunk a házi orvosoknak továbbképzést, egyszerűen vagy negligálják, tehát nem jönnek, ebben mondjuk az egyetem is bűnös, mert az ilyen előadásokért adható kreditpont az olyan alacsony, hogy egyszerűen nem éri meg, hogy fölemelje a fenekét és eljöjjön az előadóba. Másodszor pedig azt hiszik, hogy mivel három dolgot tudnak, hogy a védőoltást be tudom adni, a mély vénás trombózisról tudok beszélni, a magas vérnyomásról tudok beszélni, úgyhogy én mindent tudok, minek menjek továbbképzésre. Ez pont a múlt héten ugye volt egy továbbképzés, és a hallgatóság közé beépített indikátor kollégáim, azok mondták, hogy hát a házi orvosok nézzek, hogy hát minek ez nekünk, hát ezt úgy is tudjuk.
Feltételezem, hogy szerdán majd a Fémlab döntőn ezeket a nézőpontokat is igyekszik majd előtérbe helyezni és változtatni a hozzáálláson.
Hát én nagyon remélem, hogy sikerül, mert én nem magamért dolgozom, hanem azokért, a sok utazóért, aki egészségesen sokkal jobban és többet tudja élvezni az utazást, mint betegen tölteni az ágyába az időt külföldön.
Lehet, hogy a jövőben az utazási orvostant is megreformálhatja majd a mesterséges intelligencia. A következő Magyar Bálint biztos erre is tudna valami frappánsat mondani, de erre nem kérdeztem rá, mert csak most jutott eszembe átvezetésként. Bálint egyébként már volt korábban vendégünk pár éve még a Szertár Podcast hajnalán. Annak az adásnak a linkjét berakom a jegyzetek közé, ha pótolnátok.
Bálint vagyok. Tanítással foglalkozom, de nem embereket, hanem számítógépeket tanítok.
Mindenkitől azt kértem, hogy valami ehhez hasonló catchphrase-zel álljon elő, egy ilyen pick-up line, vagy nem tudom, ilyen ismerkedő szöveg, és majd erre ráakaszkodom, te viszont az előbb, miközben egyeztettünk, azt mondtad, hogy ezt azonnal szeretnéd is folytatni egy gondolattal, úgyhogy nem folytom beléd a szót, hajrá!
Köszönöm szépen! Igazából e hét óta már nem teljesen igaz ez a kijelentés, mert elkezdtem IAD programomat, ahol tanítok embereket is a számítógépek mellett. Igaz, összefügg a kettő, mert ott is mesterséges neurális hálózatokat oktatok.
Ja, értem, tehát, hogy mesterséges neurális hálózatokat oktatsz természetes neurális hálózattal rendelkező egyéneknek.
Tökéletesen.
Szinte adnál magát a kérdés, hogy mit a nehezebb tanítani szerinted.
Hát ugye az egyik az azt tanulja, amit mondok neki, a másik maga azt, amit szeretne, szóval ilyen szempontból az emberek tanítása nagyobb kívás jelent, de az pedig egy nagyon jó érzés, hogy ezt a technológiát, amit én nagyon szeretek, és aminek szerintem nagyon nagy hatása van napjainkra, ezt ilyen tekintetben át tudom adni másoknak is az ehhez kapcsolódó tudást.
Te voltál már korábban vendég Szertár Podcastben, még Pálffy András barátoddal vagy ellenségeddel, azt nehezen tudtuk ott kibogozni az adás közben. Minden esetre az jó emlék volt, mert annak idején azt még a rádió stúdióban vettük fel, és ott ugye szokás volt az, hogy cserébe a stúdió használatért átadjunk egy rövidebb anyagot, vagy rövidebb vágott anyagot a Szertár Podcast aktuális adásából, amit a rádió aztán felhasznál. Hát ezután az adás után azért, ha nem is dorgálás, de egy érdekes megjegyzést azért kaptam a főszerkesztőtől, hogy lehet, hogy ez egy picit túlment a hallgatóságnak a határain. Szóval elég jókedvűen tártátok elő azt, hogy hogyan is működik a mesterséges intelligencia, mik azok a neurális hálózatok, meg ilyenek, viszont engem az nyűgöz le veled kapcsolatban, hogy akárhányszor hallak előadást tartani, vagy beszélni erről a témáról, mindig más hasonlatot veszel elő, és mindegy azt mondom, hogy ez igazán ütős volt, ez nagyon ott van. Most megpróbálsz akkor ez alatt a nyomás alatt egy gyors összefoglalást adni nekünk, hogy mik azok a neurális hálózatok?
Hogyne, akkor megpróbálok a kalapból előhúzni valami újat. Gyakorlatilag a mesterséges neurális hálózatok egyrészt egy ilyen bioinspirált eszköznek tekinthetőek, vagyis az agyunk működése ihlette őket, és gyakorlatilag valami ilyesmi a célunk velük, hogy egy ilyen leegyszerűsített agymodell segítségével képeket tudjunk felismerni, hangot tudjunk analizálni, és még nagyon sok különböző alkalmazási területen alkalmazni őket.
Persze, hiszen a kínai kormánynak ez érdeke meg egyre több helyen, hogy be tudjanak minket azonosítani, sőt, most olvastam éppen, hogy az egész koronavírus járvány is azért lett kitalálva, hogy maszkot hordjunk, hogy ezzel könnyebben tudjuk tanítani az algoritmusokat arra, hogy maszkban is felismerjék az embereket, már ne lehessen elbújni előle. Legjobb ügyért dolgoztok.
Valóban a technológia bármire használható, de ez végig is minden esetben így van. Az én esetemben azért próbálok fókuszálni olyan alkalmazási területekre, ami szerintem fontos vagy értékes, például az egészségügyben, az egészségügyben keletkezett képeknek a feldolgozása, orvosi képanalitika.
És ez hogy működik, vagy ennek mi az előnye? Miért jobb az, hogy gépekre bíznánk akkor az életünket? Fú, ez nagyon hatásvadás, tehát hogy miért célszerű gépekre bízni az életünket?
Nagyon sok aspektus fel lehetne sorolni. Két dolog, ami általában jól szemlélteti azt, hogy miért hasznosak ezek az eszközök. Az egyik az, hogy rengeteg sok képen tudnak tanulni, vagyis hatalmas tudásbázisból, illetve tanítóanyagból képesek kialakítani a tudásokat, nincsenek leszűkítve egy anatómia könyvre, vagy arra az előadásra, amit épp az egyetemen, vagy a vezető professzortól lehet hallani. Ezen kívül pedig ezek az eszközök nagyon jól skálázhatóak, ami azt jelenti, hogy minél nagyobb hálózatokat tanítunk, annál nagyobb tudást képesek dekódolni. És így gyakorlatilag egy ilyen, hát hogyha maradunk itt a kecsi szavaknál, akkor ilyen szuper intelligenciát tudunk elkészíteni, egy nagyon-nagyon okos algoritmust.
Nekem ez laikusként mindig annyira bizarr, amikor ilyeneket hallok, hogy minél többen fogják használni az adott alkalmazást, most tök mindegy, hogy itt növényazonosító programról, vagy tumorfelismerő alkalmazásról, vagy bármi hasonlóról van szó, minél többen fogják használni, annál okosabb és annál pontosabb lesz a rendszer. Akkor nekem miért érné meg rögtön a legelején használni, amikor még nem is olyan okos a rendszer, tehát nagyobb eséllyel hibázni fog, és akkor ott vagyok, ahol a part szakad, nem?
Részben igen, részben pedig szerintem ez egy ilyen nagyon-nagyon érdekes felfedezés, ahol az ember egyrészt azt érzi, hogy ő alkotja meg ezt a tudást a mesterséges intelligencia fejében, hogy ő segíti ezt a tudást összegyűjteni. Másrészt pedig ezek olyan technológiák, amiket korábban nem láthattunk. Én emlékszem, hogy amikor 2015 körül az első ilyen alkalmazást használtam, ami képes volt a mobiltelefonom képén felismerni, hogy mit láthatunk, körülbelül negyed órán keresztül rohangáltam körbe a lakásba, és próbáltam a széket, az ajtót, az ablakot, a képeket felismertetni, mert ez egy olyan csodálatos dolog volt számomra, ami teljesen egy új paradigmát jelentett.
Aztán erre jönnek persze azok a nagyon vicces mémek, hogy mennyire hülye a mesterséges intelligencia, amikor ilyen optikai csalódásokat, meg mindenféle homályos foltokat azonosít be a gép, teljesen random, abszurd dolgokkal, aztán jókat lehet rajta röhögni. De hát gondolom ezért dolgoztok, hogy ezeket a kihívásokat le tudjátok küzdeni.
Abszolút. Gyakorlatilag egy teljesen másfajta tanulási módszerről van szó, mint amit az ember követ. azt a tudást fogja felszedni a gép, amit mi megmutatunk neki, és ezért egy újfajta megközelítés, vagy gondolkodásmódot is igényel az, hogy milyen potenciális hibák vannak, ezeket hogyan lehet kijavítani, és milyen kockázati faktorokkal kell számolni, mondjuk olyan szenzitív adatok esetén, mint az orvosi adatok, vagy akár, nem tudom, jogi elemzés.
Milyen kockázat lehet például?
Azok a típusú hibák, ami mondjuk egy ember számára teljesen bagatell, az egy ilyen algoritmus esetén előfordulhat. Nyilván ennek az előfordulásnak a valószínűsége minimális, és a célunk az, hogy még kisebbre csökkentsük. De mondjuk visszatérve kicsit azokra a példákra, amit te is pedzegettél, egy muffint egy macskától megkülönböztetni egy ember számára nagyon egyszerű feladat, de bizonyos szögből felvéve két ilyen képet, a mesterséges intelligencia számára nagyon-nagyon hasonló jellemzőket képes felismerni, és ez problémát jelenthet néha.
Képzeld el, tegnap mentem Debrecenbe kocsival, és ki volt rakva az autópályán ez az ideiglenes sebességkorlátozó tábla. És a feloldó tábla is ott volt később, de így félig bele volt borulva az árokba, vagy így rá volt támaszkodva a szalagkorlátra, amit nyilván mindenki észrevett, és természetesen mindenki lecsökkentette a sebességét 80 km/h, majd a feloldó tábla után gyorsítottak 130-ra, természetesen. Viszont azon gondolkodtam, hogyha itt egy önvezető autó jönne végig, az vajon felismerni azt, hogy ott van félig elfordulva az a tábla, alig lehet felismerni, hogy ott van valami, és akkor lehet, hogy Debrecenig végig 80-nal vezetné nekem a kocsit azért, mert nem ismeri fel, hogy van egy ilyen akadály.
Azért ezek a rendszerek több modalitásból, többféle megközelítésből próbálják minél biztonságosabbá tenni a vezetést. Mi is egyrészt nézzük a képeket, keressük a táblákat, másrészt ott van az agyunkban az a tudás, hogyha volt egy 80-as tábla, és ez itt egy útépítés, akkor valahol kell lenni egy feloldó táblának. És minél több ilyen tudást gyűjt fel a rendszer, minél több szempontból vagy modalitásból közelíti meg ezt a problémát, annál intelligensebb lesz. Ami nagy kívás az, hogy nem mi mondjuk meg a számítógépnek, hogy általában, hogyha van egy útépítés, akkor utána van egy ilyen feloldó tábla, hanem mi csak az adatot biztosítsuk neki, amiből ő képes megtanulni, hogy általában ezek a dolgok így működnek.
Miről fogsz majd szerdán beszélni 3 percben? Nem kell a lényeget elmondani persze, csak hogy nagyjából mire számíthatunk ebből az elég tág problémakörből.
Azt talán ebből a beszélgetésből is látszik, hogy nagyon különböző az, ahogy egy ember és egy számítógép tanul. Egyrészt ez lesz a fókusza a szerdai előadásomnak, másrészt pedig a PhD kutatásom során orvosi képfeldolgozással fogok foglalkozni, és egy példán keresztül bemutatom azt is, hogy miért lehet egy ilyen alkalmazás hasznos, és akár jobban működő, jobban teljesítő is, mint egy orvosi diagnózis.
Hát nagy kérdések ezek, mint ahogy nagy kérdés az is, ami akár $1 millió is érhet. Erről már Regős Krisztinával beszélgettünk.
Kriszti vagyok, és egy $1 millió kérdésen gondolkodom.
Na, ez engem nagyon megfogott akkor is, amikor a mesterkurzuson beszéltél erről, hogy amikor azt képzelem el, hogy valaki egy $1 millió kérdésen gondolkodik, akkor minimum egy hatalmas kutatócsoport áll mögötte, és hát igen, sztereotipikusan kémcsövekkel a kezükben próbálnak meg valamit kiforralni, bár a te esetedben egy matematikai kérdésről van szó, úgyhogy a kémcsöveket azonnal el is vetettem. Mi ez a kérdés, amivel te próbálsz foglalkozni?
Igazadban itt hát kémcsövekről tényleg nincsen szó, viszont tényleg van egy kutatócsoport, amiben részt veszek, és itt mindenki hasonló kérdésekkel dolgozik, vagy hasonló témákkal. Ez a BME-MTA morfodinamikai kutatócsoport, és itt találtam én magamnak ezt a témát is. Szóval azon gondolkodom, hogy melyik lehet a legkisebb olyan síklapokkal határolt test, azaz poléder, amelyiknek csak egy stabil és csak egy instabil helyzete van. Azaz, hogyha letennénk az asztalra, akkor mindig ugyanabban a helyzetébe állna vissza.
Na most ebben biztos vagyok, hogy rengetegen vagyunk, akik felkelünk reggel, és átgondoljuk, hogy van vajon olyan síklapokkal határolt poliéder, aminek egy egyensúlyi helyzete van? Vagy valami hasonlót megpróbáltam visszaadni. Honnan jött neked ez a gondolat? Hát feltételezem, hogy nem a te fejedből pattant ki, hanem itt azért a kutatócsoport kezdett valamilyen szempontból érdeklődni a téma iránt.
Én építésznek tanulok, és ott találkoztam Domokos Gáborral, aki a gömböznek a feltalálója, és az ő egyik előadásán kezdtem el vele beszélgetni, és ebből a beszélgetésből lett egy TDK, illetve hasonló témájú kutatások, és így kerültem bele ebbe a kutatócsoportba is.
De ez az idom, amit ti próbáltok most megtalálni, hogy létezik-e, miben különbözik a gömböctől? Tehát azt hittem, hogy a gömböc az már eleve... Ja, várjál, nem, mert a gömböc az nem síklapokkal határolt.
Igen, tehát pont ez a különbség, hogy a gömböc az már egy ilyen test, ez is egy hatalmas felfedezés volt, hogy létezik ilyen nem feltétlen síklapokkal határolt test. Viszont biztosan létezik olyan is, ami egy poliéder, azaz síklapokkal határolt.
De azt honnan tudjuk, hogy biztosan létezik? Mi van, hogyha keresjük, és a végén kiderül, hogy nincsen ilyen?
Olyan testeket már ismerünk, amelyek vagy csak egy lapjukon, de mondjuk több csúcsukon tudnak megállni, vagy fordítva, és ezért így szépen lassan közelítünk az egy-egyes osztály megoldásához is. Ez egy matematikusnak volt a sejtése, hogy létezhet ilyen, és erre már a gömböc is megoldás volt, és most poliéderek között is keresünk ilyet.
És akkor ez hogy van, hogy Domokos Gábor végre felfedezte a gömböcöt, és erre annyira rákattant erre a témára, hogy akkor most a kockot is meg szeretném majd találni, vagy... Ezt egyszer elkezdi az ember, mondjuk a gömböc volt a belépő drog, a kapudrog, aztán innentől kezdve mindenféle idomokkal próbálkozik?
Ez ő szerintem korábban is ilyen témákkal foglalkozott, csak ez volt neki az ilyen nagy felfedezés, amivel ismerté vált, és azóta is hasonló dolgokkal foglalkozik, nem csak ezzel természetesen.
Hogy fog ez a kérdés $1 millió érni?
Természetesen van ebben egy kis csavar. Ugyanis,
persze, matematikusok.
Igen, ugyanis a legkisebb él, csúcs és lapszámú ilyen testet kell ugye megtalálni, és az összeg, amit kifizet a szponzor, az $1 millió elosztva a lapok, csúcsok és élek számának összegével.
Én azt sejtem, hogy a szponzor akkor valószínűleg végzett már előzetes számításokat, hogy ne kelljen túl sok összeget, vagy túl nagy összeget kifizetni, nem?
Valószínűleg igen, és egyébként lehet, hogy ez még egy szép nagy összeg lesz, viszont az a sejtés, hogy ez egy elég nagy szám lesz, amivel ezt el kell osztani.
Úgyhogy nem üti majd nagy summa a markotokat. Viszont menet közben rengeteg érdekes felfedezést lehet majd tenni, és itt lebeg azért az a kérdés, amit tudom, hogy nagyon utálsz megkapni, vagy sejtem, hogy utálsz megkapni. Mi ennek a gyakorlati haszna? Megtaláljuk ezt az idomot, és utána szebb lesz a világ?
Nem. Nyilván minden matematika mögött találhatunk valami gyakorlati hasznot is, különben sokaknak nem lenne érdekes a dolog, de például, ahogy vizsgáljuk az egyes kavicsoknak a kopását, ugye ezeket is poliéderekként tudnánk modellezni, és hogyha megvizsgáljuk ezeket, hogy a folyókban, ahogy viszi őket a víz, egymáshoz ütköznek, akkor milyen alakjuk lesz, akkor ez alapján például a marsi víz létezésére is következtetünk, hogyha ott olyan kavicsokat találunk.
Ha a földi poliéderek ezek szerint vezethetnek közelebb a marsi vízhez, és vajon a marsi vízben élhettek mikroorganizmusok? Bár zárójelben most épp a másik bolygó szomszédunknál bukkant fel váratlanul reménysugár az életre foszfin formájában. Azért kezeljük ezt a bejelentést kellő higgadsággal, és koncentráljunk inkább azokra a mikróbákra, amik itt vannak velünk a Földön. Milyen jó, hogy pont itt van Pál Károly, aki éppen ezekkel foglalkozik.
Karcsi vagyok. A legkisebbeket tartom a legnagyobbra.
Igen, azt hallom itt a háttérben, hogy a legkisebbek, mintha ott gügyögnének a háttérben, róluk van szó?
Nem, róluk is, amennyiben a családról beszélünk, de ha a kutatásról, akkor a baktériumokról, illetve a gombákról.
Ja, tényleg ők akkor még kisebbek. Hát feltételezem, hogy az ilyen mikroszkopikus méretű gombákra gondolsz, nem pedig azokra, amelyek akár több hektárt is le tudnak fedni a gomba fonalaikkal, azt hiszem, talán az amazonaszi őserdőben, vagy hol vannak ezek a gigantikus méretű egyedek?
Igen, igen, egészen nagy kiterjedési gombák. Nem, hát itt kifejezetten igen a baktériumokra, illetve a penészgombákra gondoltam, mert ők azok, akik a spóráikkal, ami mikroszkopikus mérettartományban található, képesek igen nagy területen elterjedni, hasznot hozni, károkat okozni, tehát nélkülük nem létezne élet, de meg is nehezítik egy úttal az életünket.
Megnehezítik, és gondolom ezért kell kutatni őket. Te milyen aspektusból vizsgálod ezeket az élőlényeket?
Jelenleg szőlő pusztulását okozó gombáknak az azonosításával foglalkozom.
Örömmel és sikerül... lisztharmat, figyeled minket, tudod?
Igen, igen, ezek azok, amelyeket nem lehet látni a szőlőn. Tehát foglalkoztam lisztharmattal is egy kis ideig, de most kifejezetten a szőlőtőkék pusztulását okozó gombafajok azonosítása, aminek a kutatásába bekapcsolódtam. És hogyha ezeket sikerült azonosítani, akkor utána lehet azon gondolkodni, hogy milyen módon lehetne védekezni ellenük.
Most úgy teszek, mintha még soha nem láttam volna agrárfelsőoktatási intézményt belülről. Miért olyan jelentős az, hogy a szőlőknek a gomba betegségeivel foglalkozzunk?
Azért, mert pusztítják a szőlőt, illetve vannak olyan gomba betegségek, amelyeknek a megjelenésekor, nem tudom, 1-2 kilométeres körzetben minden szőlőtőkét ki kell pusztítani. És ezek a gombabetegségek már jelen vannak Magyarországon is. És nagyon komoly gazdasági károkat okozhatnak a borászatban például, hogyha ezeket az ültetvényeket ki kell pusztítani. Az ugye évtizedekre visszavetheti egy-egy ültetvénynek a haszontermelő képességét, hiszen ki kell vágni, újra kell telepíteni a szőlőt. Nem kevés pénz, idő, munka, jó, hogyha ezt el tudjuk kerülni.
Igen, azért most a mindennapi életből is látunk különböző párhuzamokat akkor, hogy milyen az, amikor egy új típusú kórokozó, új fertőzési stratégiával megjelenik, és nem nagyon vagyunk felkészülve arra, hogy hogyan lehetne ellene védekezni. Hát nem tudom, a párhuzamokat mindenki találja meg maga most a mindennapi életben. Hogyan álltok neki ilyenkor a vizsgálatoknak? Tehát azt látjátok, hogy ott van egy pusztuló szőlőtőke, megpróbálja az ember izolálni róla azokat a kórokozókat, amit egyébként ismerne, itt beszéltünk néhányról, de akár lehetnek vírusos betegségek is, és rábukkantok valamire, ami eddig nem volt ott, akkor onnantól kezdve ti mit csináltok, hogy mi a ti feladatotok?
Odáig mennék vissza, hogy említetted, hogy a szőlőről izoláljuk, most a mi esetünkben egy kicsit bonyolultabb a helyzet. Van a tőke, a szőlőtőke, amin már valamilyen látható tünetet mutatnak a levelek például. Ebben az esetben ilyen tőkéket szoktak kivágni, feldarabolni, és a fás részből szokták a kollégák izolálni ezeket a gombafajokat. Amikor kitenyésztették tiszta formában, tehát hogy csak az adott gomba legyen jelen, más szennyező fajok ne legyenek ott, akkor utána kivonjuk belőle a DNS-t, és elvégezzük azokat a lépéseket, aminek az eredményeként a kezünkben lesz a DNS-nek a szekvenciája, a bázis sorrendje. Azonosítjuk a kórokozót, és meg lehet nézni utána, hogy esetleg milyen növényvédőszerekkel szemben ellenálló, melyekre érzékeny, illetve nálunk a kutatócsoportban előre haladott állapotban lévő kísérletek vannak biokontroll gombáknak a felhasználására is. Ezek általában Trichoderma nevű nemzetségbe tartoznak, gomba nemzetségbe, és nagy előnyük, hogy vegyszermentesen lehet jelentősen csökkenteni a szőlőtőkék fertőzöttségét.
Ez tény, hogy nagyon trendinek hangzik, hogy bioeszközökkel vagy biomódszerekkel tudjuk leküzdeni a veszedelmesebbnél veszedelmesebb kórokozókat, de azért ilyenkor az is felszokott vetődni, hogy ha bevezetünk egy másik élőlényt egy kórokozó ellen, akkor azzal nem avatkozunk be olyan mértékben mondjuk akár a biodiverzitásba, akár az ökológiai rendszerbe, hogy az később esetleg más jellegű visszafordíthatatlan károkat okozzon.
Igen, hát itt olyan gombáról van szó, ami egyébként is előfordul a természetben, tehát a szőlővel kapcsolatban is megtalálható, és számos helyen előfordul a természetben. Emellett azt is szoktuk figyelni, hogy például ne csak a növényt ne károsítsa és az ökoszisztémát, azt a helyi ökoszisztémát, hanem az emberre se fejtse ki káros hatást. Ugye nagyon szépek ezek a biokontroll dolgok, de például ha van olyan gomba, ami mondjuk 37 Celsius fokon imád nőni, és esetleg még felvetődik a probléma, hogy az emberi szervezetbe kerülve is elszaporodhat és betegséget okozhat, akkor ezt természetesen nem lehet használni. Viszont van olyan gombatörzsünk, ami 37 Celsius fokon nem nő, de 30 Celsius fokon még igen, és ez például sokkal biztonságosabb ilyen szempontból.
Aha, hát ez az a vetülete a dolognak, amit nagyon ritkán szoktak felvetni, és nagyon ritkán lehet találkozni ezzel az oldalával. Úgyhogy ezek szerint erre is figyelmet fordítotok.
Igen, ez kifejezetten egy olyan szempont a vizsgálataink során, amire igyekszünk figyelni, mert a versenytársakat, tehát a piaci versenytársakkal szemben is előnyt jelenthet, ha a felhasználó az ember szempontjából biztonságos törzseket sikerül forgalomba hozni valamikor egy pár éven belül.
Szerdán ennek a kutatási területnek melyik részét fogod majd előadni, vagy miről fogsz ott beszélni?
Szerdán teljesen másról fogok beszélni, tehát jelenleg ezzel foglalkozom. A szerdai előadásom pedig a korábbi munkámhoz kapcsolódik, amikor laktobacillus fajokat azonosítottunk DNS alapján, és arra dolgoztunk ki módszert, hogy egymástól nehezen elkülöníthető laktobacillus fajokat hogyan lehet DNS alapú módszerekkel elválasztani.
Tehát fogtátok a hordós káposztát, aztán elkezdtétek nézni, hogy mit enyészik benne, vagy?
Gyakorlatilag igen, vásároltunk erjesztett élelmiszereket, például kvaszt, bozát, mondjuk azt a bolgár nagykövetségről kaptuk, Mongóliából kumiszt sikerült szerezni, kenyéritalt vettünk, tehát mindenféle erjesztett élelmiszereket, azokból kitenyésztettük a baktériumokat, és célzottan kerestük a laktobacillus fajokat.
Azért megnézném azt, amikor a könyvelésen el kell számolni ezeket a tételeket, hogy éppen kumiszt veszünk, hogy milyen partit tartottatok ott a laborban.
Igen, ezek általában nagy lelkű felajánlásokból születtek, tehát ingyen megkaptuk ezeket, egy kedves pársort kellett írni nagykövetségnek, vagy ismerősnek, és akkor... Ha. Sikerült ezt leboltolni, hogy ne kelljen vásárolni, de mondjuk egy fél liter kvasznak az ára ilyen 200-250 forint volt ott a vendéglátóhelyen, ahova jártunk, tehát ennyit az ember szívesen áldoz arra, hogy szakmájában kicsit tudjon érvényesülni.
És ezeket miért kezdtétek el vizsgálni? A személyes indítatás volt ilyenkor, hogy az erjesztett ételek és italok iránt oldhatatlan vonzalmat éreztek, és mélyebben meg akartátok ismerni, hogy mi történik bennük, vagy netán terméket akartatok piacra dobni ez alapján, vagy mi volt az a motiváló erő, ami mozgatott titeket?
Kifejezetten termékfejlesztési céllal kerestük ezeket a törzseket. Nagyon jó, nem túlzok, tehát egy jó pár céggel kapcsolatban voltunk, üdítőitalgyártó céggel, teipari céggel, édesipari céggel, és a felmerülő kérdések során, tehát termékfejlesztés során felmerülő kérdésekre próbáltunk választani azzal, hogy új baktériumokkal milyen élelmiszereket lehet fejleszteni. Ugye ismertek azok az ipari törzsek, megvásárolja az ember a nyugati nagyvállalattól, vagy akár Magyarországon is be lehet szerezni, amelyeket hozzáadunk a tejhez, és akkor elkészül a joghurt. Viszont ezek mind ugyanazok a törzsek. És az volt a célunk, hogy olyan laktobacillusokat találjunk, amelyek akár még probiotikus hatást is tudnak kifejteni, tehát azon kívül, hogy erjesztik az élelmiszert, hát ha van még valamilyen pozitív élettani hatásuk. Na most odáig már sajnos nem jutottunk el, hogy ennek az orvosi vonatkozását megcsináljuk, de ez volt a távlati célunk.
Ezekre a célokra és eredményekre lehet, hogy majd egy későbbi adásban visszatérünk részletesen, de egy rövidített változatot holnap biztos, hogy láthatunk majd a Fémlab döntőn. Ha emlékeztek, a múlt heti adásban két versenyzőnk is volt, aki bionikával foglalkozott. Ha akkor keveseltétek volna a témát, jöjjön akkor most Németh Erik.
Hello, Erik vagyok, bionikát tanulok, és emellett agykutatással foglalkozom. Rövid távú terveim között szerepel, hogy ezt tovább űzöm, illetve akár doktori szintig élesítem a képességeimet. Hosszú távú terveim között pedig elsősorban a világuralomra törés szerepel.
És ezt hogy szeretnéd elérni? Világuralomra törés?
Igazából semmi bonyolultra nem gondoltam, valami olyasmit képzeltem el, hogy mondjuk tudod igazából létrehozni egy olyan robot hadsereget, akár mesterséges intelligenciából persze, amivel szépen átveszünk a világ fölött az irányítást. Nem, semmi olyan nagyon komplex, vagy nagyon elszállt.
Gergely Dáviddal beszélgettünk arról, hogy mi az a bionika. Egy kicsit belement mélyebben ennek a területnek az interdisziplinaritásába, hogy ilyen szép szavakat is használjak. Téged mi fogott meg ebben, vagy mi volt az, aminek hatására te úgy döntöttél, hogy te igenis bionikus szeretnél lenni? Vagy bionika szakértő?
Jó kérdés, igen. Először is lenyűgöző ez a szó, interdisziplinaritás, ez kimondottan tetszik, mert önmagában ez bevonza az embert, de azért ennél van kicsit több is, tehát kezdjük ott, hogy igazából elkezdtem eljárni a Pázmányra, és rájöttem úgy nagyjából két év után, hogy még mindig nem tudom igazából, mi az a bionika, de ettől függetlenül marhán élvezem, amit tanulok. Elég sok matekkal foglalkoztunk, biológiával, kémiával, számtekkel, és igazából szépen lassan összeállt, hogy valójában ezek mennyire összetartozó tudományok, tehát azért biológia kutatást az ember nem tud igazán végezni anélkül, hogy nagyon értsen a számítógépekhez, a matekhoz, a fizikához, sejtanhoz, és a sejtanhoz persze a kémiához. A bionika igazából az az ideális tudományterület, ami így valahol félúton fekszik e között a sok-sok különböző ágazat között, és egy kicsit kapcsolatot teremt, egy kicsit beszél arról, hogy hogy is kapcsolódik a kémia a gépekhez, a gépek a biológiához, a biológia az informatikához, és így tovább.
És mi az a része ennek a nagyon bonyolult területnek, amivel te konkrétan foglalkozol, amivel akár a világot is megválthatod?
Én elsősorban agykutatással foglalkozom, annak is az ilyen alapkutatás részével, tehát nincsen jelenleg, nem lebeg a szemünk előtt még az a cél, hogy majd emberi agyagbíró robotokat programozunk, majd egyszer. Egyelőre csak meg akarjuk érteni az agynak a belső működését. Én jelenleg Lyonban kutatok, majmokkal foglalkozunk, és az ő agyukon keresztül vizsgálunk, vagy nyerünk belátást igazából a gondolatok mögött álló szoftver működésébe igazából. Egészen izgalmas, egészen elképesztő. És hát a helyzet az, hogy egyébként, amit nagyon szeretek ebbe a bionika képzésbe, hogy emellett számtalan határtudomány van még, amiben így belátásom van, és ha szeretném, akkor egy kicsit elmozdulhatok arra is. Sokat foglalkoztunk sejtbiológiával, genetikával, tehát abszolút, hogyha egyszer csak úgy támad kedvem, akkor tudom, hogy el tudok abba az irányba is majd mozdulni.
Ezt a majmok agyába való bepillantást, ezt mennyire kell szó szerint érteni? Tehát, hogy tényleg megnyitjátok a koponyát, belenéztek a majmok agyába, vagy műszeresen vizsgáljátok a tevékenységeiket, agy tevékenységeiket?
Műszeresen vizsgáljuk, viszont hát ugye természetesen azért a legtöbb műszer célja, hogy egy kicsit valamilyen képet kapjunk arról, ami odabent zajlik. Például többek között ugye az efemeri tipikusan ilyen, gyakorlatilag nagyon hasonlít a gépezet arra az MR-re, amiben az ember belefekszik olykor-olykor, hogyha valamit nagyon meg akarunk odabent vizsgálni. Annyi különbséggel, hogy az fMRI-ben az F a funkciót jelenti, ez azt jelenti, hogy funkcionális képeket látunk, tehát látjuk, milyen folyamatok zajlanak bent, nem csak egy fix álló fényképet. De egyébként ezt a gépet inkább emberekre szeretjük használni, mert hogy mérhetetlenül drága és bonyolult, meg ráadásul nem is olyan nagyon jó a felbontása. A majmok esetében valóban felnyitjuk a koponyát, bár nem beleleskelődünk, hanem helyette beleeresztünk egy olyan kis elektródát, gyakorlatilag mintha egy mikrofonnal szondáznánk meg egy koncerttermet, ezt így beleengedjük, és ott vesszük fel az idegsejtek aktivitását.
Biztos felmerül kérdésként több helyen, hogy mennyire vethető össze egy majomnak az agyi tevékenysége mondjuk egy emberével. Úgy kell ezt felfogni, hogy náluk sokkal egyszerűbbek a folyamatok, de lényegében nálunk is azok zajlanak, vagy teljesen más kép állnak hozzá a világhoz, ami az agytevékenységeket illeti.
Nagyon fontos az, hogy mindenek előtt le kell szögeznem, hogy mi azért elég alapvető funkciókat vizsgálunk, tehát mégsem olyat, hogy mindig valakinek a fejében akkor, amikor éppen a halál bekövetkeztéről filozofál, vagy hasonlók, azért mi jóval egyszerűbb rendszereket vizsgálunk. Viszont azt kell mondani, hogy igen, szeretjük is összevetni egyébként az emberi eredményekkel, ugye, mint mondtam, az ember be lehet dugni az MRI-be, vagy esetleg a fejére lehet tapasztani ezeket az apró tappancsokat, ezeket meg EEG-nek hívják, és azon keresztül is tudunk egy kis ilyen elektromos aktivitást mérni, és bizony-bizony abszolút összevethető a majmokéval az, ami bennünk történik. Tehát vannak ilyen általános rendszerek, amik valószínűleg egyszerűen csak jók és általánosságban működnek, így hát több élőlény is kihasználja őket, és hát nyilván erre rakódhatnak plusz rétegek, amik mondjuk akár már humán specifikusak.
Milyen mélységben jártok most a kutatásokkal, vagy mennyire előre haladott az, amit csinálsz? Lehet már spoilerezni valami eredményeket?
Ez azért izgalmas, hiszen valamilyen szinten minden cégnek, ahogy ugye nekünk is megvannak a kis saját titkaik, nyilván publikációra készülünk mi magunk is, de azt hiszem, hogy annyit azért szívesen elmesélek, hogy mi az alapgondolat, lehetőleg ugye csak pár szóban, főleg azért, mert nem is szeretném túlbonyolítani a dolgot, de alapvetően azt vizsgáljuk, hogy ezek a majmócák egy olyan feladat elé vannak kitéve, aminek során igazából egy kis memória játékot játszanak. Viszont a helyzet az, hogy mi nem erre vagyunk kíváncsiak, hogy hogyan teljesítenek a memória játék során, hanem arra, hogy minden egyes következő kör előtt felvetjük nekik a lehetőséget, hogy ahelyett, hogy még egy kört játszanának, megnézhetik, hogy hol tartanak, igazából hány pontot szedtek össze. Ezt egy ilyen kis mutatón, ilyen kis feltöltődő mutatón tudják megnézni. És hát az izgalmas az egészben az, hogy vajon mi is zajlik le a majom fejében, amikor ő úgy dönt, hogy ahelyett, hogy menne tovább és mondjuk produktívan csinálná a feladatát, ahelyett megnézi kíváncsiságból, hogy mégis hol tart. Na, azért zárójelben hozzáteszem, nem csak a kíváncsiság dolgozik itt, hiszen a majom nem is tudom, X körönként, X sikeres körönként kap azért egy kis jutalmat, úgyhogy kíváncsi is, hogy mikor jön az a jutalom, motivált benne, hogy megnézze, de számunkra ez a kérdés, hogy mégis milyen módon kapcsolódik össze a motiváció, a memória, meg hát több agyterületnek a munkája ahhoz, hogy megszülessen ez a döntés, hogy én mégiscsak ellenőrizni akarom magamat.
Ahhoz képest, hogy azt mondtad, hogy nagyon egyszerű folyamatokkal foglalkoztok, nem pedig azzal, hogy mondjuk hogyan filozofálgatnak a halál miben létéről, hát ez nekem elég bonyolultnak tűnik.
Igen. Nos, a helyzet az, hogy bizonyára, tehát, hogy is mondjam, az agykutatásban az egyszerű az azért mégiscsak egy magas szint, ezt el kell ismerni, hiszen az agyunkról beszélünk, de ettől függetlenül azért az ön ellenőrzés, az, mint kiderült, egy viszonylag általánosabb dolog, tehát a majmok abszolút mutatják, na már, mint amennyire most jelenleg látjuk, azért azt is hazugság lenne kimondani, hogy biztosan egyértelműen tudjuk, hogy ők a természetben is ugyanígy ellenőrzik magukat, hiszen ők ugye erre lettek rá tréningezve, meg ráadásul jól motiváltak is ebben, szóval egyelőre csak az a sejtésünk, a megérzésünk, hogy ez az önellenőrzés, ez egy egészen általános dolog.
Erről lehet, hogy beszélgethetünk majd egy későbbi adásban sokkal, de sokkal részletesebben is, mert nagyon izgalmas a téma, viszont röviden, mi az, amiről te majd az akadémián fogod tartani a 3 perces pitchedet?
Nos, egy kicsit ettől független téma, bár egyébként szeretnék az agykutatásnál maradni. Arra gondoltam, hogy milyen izgalmas lenne, hogyha egy agykutató szemével belenéznénk a mesterséges intelligencia fejébe, megnéznénk, hogy mégis hogyan zajlanak ezek a hasonló folyamatok odabent, hogyan gondolkozik mondjuk a kedvenc otthoni virtuális asszisztensünk.
Hát ez is egész izgalmasan hangzik. A szabályok szerint a FameLab nemzeti döntőin a versenyzők választhatnak, hogy az adott ország nyelvén vagy angolul adnak elő. A zsűrit ez nem befolyásolhatja a döntésben. Így természetesen például Magyarországon élő külföldiek is jelentkezhetnek. Mitil Bharat Indiából jött, most Pécset tanul. Vele angolul beszélgettem. Nyilván más opció nem is nagyon volt.
Hi, I'm Mitil. So I'm a superbug hunter.
Okay, that sounds really exciting, but how do you hunt superbugs and what are superbugs?
Okay, these superbugs are bacterias which have gained immunity, I would say, against the antibiotics. When you are infected by these kind of bacterias, even if you have vaccinated or like if you're getting treated by antibiotics, this won't work because these are resistant towards it. And these can be like multi-resistant bacteria too, wherein they can be immune to multiple antibiotics. So this is what basically it about.
Is it your actual research area or you are just interested in this topic?
Probably I should be like one of the youngest in this whole team. Just starting my career now. This is just my interest field. Still, I have no resources or like support to start up this research. But then I have done a paper just on the basics of this whole topic back home in one of the well-known institutions of India called the Indian Institute of Sciences. And this paper was published and I was awarded the Young Scientist.
Well, I'm sure many people are thinking of the same question now. You started your career recently in India, but how did you end up in Hungary at the University of Pécs?
Back home, though I had good support education-wise, but I felt there was lack in practice and practical skills. So that's when I thought of studying abroad. And yeah, Hungary's European education system itself was like well known for its way of teaching and like its experiences. And Hungary had a good ranking, so I ended up here.
When you read these good rankings, all of these were very promising, I believe. But of course, you came here, but did you have any preliminary expectations regarding life or student life in particular in Hungary?
Honestly, I thought it would be like much like even more fun, but because of this whole corona, like, it just, I don't know, it messed it up. But then I'm still hoping I have 2 more years to go.
Okay, you're studying medicine now or biology?
I study majors in biology.
Oh, okay, so it's pretty much both. What do you like in your field? Why you pick this career in the first place?
I would say biology is my crush. Like, I love biology because it connects with the nature, and I am a person who loves to, like, go into the woods and, like, do, like, play with ants, play with bugs, and, like, all. I'm, like, very, I don't know, interested into nature, and, like, when nature has something more to give us, but we still go research on moon and stuff. So I, like, definitely question, like, there is still so much to research in, like, the planet, our planet itself. So that's a question for me, question I asked everyone. So my interest in biology, basically, I love biotechnology and microbiology, and recently have developed interest in reproductive health and public welfare.
Isn't microbiology and molecular biology just the opposite end of the spectrum that you were just talking about? Like, playing with ants, being in nature, enjoying the whole ecosystem around you. You're basically just sitting in a lab and doing very boring things, or seemingly boring things.
Oh my God, no. Like, sitting in lab is not really boring stuff, because this nature is not just about what we see and what we feel. It is far behind our thoughts. And even these small micro or macro molecules, even they count. Only if these bacteria are there, we can survive. Even without one in this whole food chain, even one missing, then, like, we are nothing. As human beings, we are just
Az elmúlt két adásban a 2020-as FameLab magyarországi döntőseit mutattam be nektek rövid interjúkban. Biztos vagyok benne, hogy már most van olyan téma, vagy éppen szereplő, amiért, vagy akikért szívesen szorítanátok holnap a színpadon. Szeptember 16-án, szerdán, 17 órától kezdődik majd a döntő, ami után kiderül, hogy ki képviselheti Magyarországot a nemzetközi versenyben. Meg persze az is, hogy ki lesz a közönség kedvence, ugyanis ti szavazhattok majd online arra, akit a legjobbnak találtatok. A részletekért kövessétek a hazai verseny két szervezőjét, a British Council Magyarországot és a Magyar Tudományos Akadémiát Facebookon, de az esemény linkjét berakom a leírásba is. A versenyt a Szertár YouTube csatornáján is élőben követhetitek majd, ahol egy kis interaktív játékkal is készülünk nektek. Jövő héten új témával jövök majd, legyen szép hetetek, sziasztok!